Déri Szilvia, a Házi Sáfrány blog szerzője könyvében a Kovász Kalandban nem csak azt árulja el, miért egészségesebb a kovászolt kenyér a bolti változatnál, de megosztja az olvasókkal kedvenc receptjeit is, a japán teljes kenyértől kezdve a kiflin, a bégelen át a kovásszal készült gofriig. A gyűjteményben 31 igazán menő kovászos recept található, és a könyv nem mellesleg szórakoztató is, különösen, amikor az olvasó kovászhoz fűződő lehetséges viszonyáról ír, például ilyesmit, hogy akiket még nem kapott el a kovászkor, nem feltétlenül értik majd, és elkezdenek furcsán nézni rád, miért rohansz haza megetetni a kovászt, és azt is nehéz lesz elmagyarázni nekik, miért vagy képes a péntek esti házi buliba elcipelni egy nagy adag kenyértésztát, hogy időnként áthajtogasd. Szóval ilyen életképekkel is találkozunk a Kovász Kalandban, de kétségtelen, hogy sokan nem értik, miért lett divatos a kenyérsütés, mi ez a rajongás és misztikus légkör e körül. Erről kezdünk el beszélgetni.
Hát én a spirituális részében annyira nem veszek részt, tehát az a kenyér összeköti az ősöket a jelen embereivel, viszont nagyon izgalmas. Tehát ugye a kovászos kenyérrel való sütés az azért sokkal izgalmasabb, mint az élesztő, mert az élesztő egyrészt nem annyira finom, másrészt az élesztő nagyon kiszámítható. Tehát tudod, hogy elkezded a kenyered, x óra múlva a semmiből lesz kenyered. Viszont a kovásznál ez nem teljesen egyértelmű, tehát hogy itt az van, hogy nagyon sok mindenen múlik, hogy milyen lesz a kenyered, függ attól, hogy milyen a kovászod, függ attól, hogy hány fok van a lakásban, milyen a páratartalom, neked milyen hangulatod van, milyen a liszt, és egyébként ha mindent tök jól csináltál, még az se garancia arra, hogy az a kenyér, ami mondjuk tegnap ugyanezekkel a feltételekkel tökéletes lett, az ma pont ugyanúgy fog kinézni, mint előző nap.
Azért az a neked milyen a hangulatod, mint kockázati tényező, az egy furcsa dolog.
Hát mert a kovásznak valahogy lelke van, és megérzi. Tehát, hogyha nagyon-nagyon rossz kedvem van, akkor hiába teszem oda magam valahogy, nem tudom miért, de soha nem lesz annyira szép a kenyerem. Mondom ezt én, aki nem hiszek a spirituális részébe, igen, ezt de közben meg mégiscsak.
Igen, úgy is egyébként a kovászról, mint valami sajátos élőlényről, amit ott dédelgetünk, nevelgetünk a lakásban.
Hát mert hogy az, tehát, hogy ez egy ugye élesztő és baktérium kultúra, tehát egy élő, létező, fejlődő valami, amit folyamatosan karbantartani kell, szeretgetni kell, ápolni kell, letetgetni kell, és hogyha jól csinálod, akkor cserébe ő jó kenyereket fog neked csinálni.
És erre hivatkozva írod azt, hogy mindenkinek ezért más a kenyere, nincs két egyforma kenyere.
Hát egyrészt a technika miatt is, meg nyilván van egy csomó aspektus, de elsősorban azért más mindenkinek a kenyere, mert a kovász kultúra az a levegőben található vad mikroorganizmusokból van. Tehát, hogy ami az én lakásomban van, minden lakásban vannak baktériumok, gombák a levegőben, amiket ugye nem látsz, és ami az én lakásomban van, a te lakásodban, hogyha mondjuk egy utcára alébb raksz, már nem ugyanazok vannak. És ezért van az, hogy a te kenyered, még hogyha ugyanabból a lisztből csinálod, meg mondjuk egy pár héttel ezelőtt kaptál tőlem ajándékba kovászt, és abból csinálod, de közben ugye etetgetted a saját kis mikroklimátba, az nem lesz olyan, mint az enyém.
Pontosan leírod, hogy hogyan kell a kovászt létrehozni, és hogyan kell etetgetni, szóval hogy ez mennyire macerás egyrészt, másrészt meg hogyan látod, hogy akik erre adják a fejüket, mennyire tudják ezt komolyan venni?
Hát ha valaki elkezd kovászolni, és ezt egyébként leírtam a könyvbe, ez egy kicsit olyan, mint a drog, tehát hogy így rákapsz, és utána nem tudod lerakni. Tehát van olyan, amikor jó, most fáradt vagyok, néhány hétig nem sütök kenyeret, de alapvetően, ha már egyszer elkezdtél kovászolt kenyeret sütni, az egy annyira izgalmas tevékenység, hogy mindenképpen fogod csinálni, és hát az, hogy mi mennyire macerás, az ugye egy nagyon szubjektív dolog, tehát hogy ki mit gondol macerásnak. Én inkább azt mondom, hogy kicsit ragacsos meg koszos, tehát hogy azért a kovász csak ragad, amikor etetted a felét, kidobod, ide csöppen, oda csöppen, rászárad, késsel le kell szedni, tök macerás az üveget kimosni, amiben a kovász van. Amikor kenyeret sütsz, akkor is ugye száll a liszt, ragad a tészta, fel kell mosni. Ezt a részét én nagyon-nagyon nem szeretem. Effektíve aktív munka a kovászetetéssel, meg a kenyér készítési procedúrájával nem annyira sok van, mint ahogy azt az emberek gondolják. Időben sokáig tart, de aktív munkában nem annyira sok.
Azt elmondod, hogy miért lehet addiktív ez a dolog?
Soha nem tudod, hogy milyen lesz a következő kenyered. Tehát van az a pillanat, amikor ugye a kenyeret, erről nem beszéltünk még, ahhoz, hogy szépen repedjen a kenyeret, kell, hogy egy csomó faktor összejátszon, de alapvetően van egy 20 perc, amikor az öntött vas lábasban, lezárt tetővel, a bemetszett kenyértésztát berakod a sütőbe, és vársz, és akkor utána leszeded a tetejét, és akkor fogod látni, hogy milyen lesz a kenyered. És ugye azt mondtam, hogy aktív munka nincsen vele sok, de közel 2 nap, mire a nullából kenyered lesz, és az minden alkalommal egy rettentően izgalmas momentum, amikor így lekapod a tetejét, és ú, ez jó repet, ott repet, akkor átrepet, meg a másik, amikor belevágsz a kenyérbe, hogy olyan buborékok vannak-e benne, úgy lukacsos, ahogy szeretted volna, és ugyanakkor, ha nem pont úgy sikerül, ami egyébként, tehát félre ne értsél, ha te csinálsz otthon kenyeret, az minden szempontból baromi finom lesz, és 1000-szer finomabb, mint a bolti. Tehát ezeket a hibákat, ezeket csak te látod, de óriási csalódás tud az lenni, amikor a fene vigye el, 2 napig melóztam vele, és nem pont ott repett, nem pont úgy lukacsos, stb. De ettől függetlenül ez meg spannolja az embert, hogy na, akkor gyerünk, csináljuk a következőt, hát az jobb lesz, mint az előző.
Azt kérem, hogy beszélj egy picit a könyv koncepciójáról, hogy mit akartam megmutatni, ugye többféle lisztet látunk itt, hogy miből lehet kenyeret sütni, és aztán, hogy a kovászt még mi mindenre lehet használni.
Alapvetően a könyv 2 részből áll, az első rész az a kovász készítésről, a kovász nevelésről, illetve az alapkenyér készítésről, mint olyanról szól, és a második részben receptek vannak, kenyerek, amik lehetnek sima kenyerek is, tehát ott a lisztekkel játszottunk egy kicsit, illetve ízesített kenyerek. Nekem például a kedvencem a teljes kiörlésű kenyer, amiben pirított diót és aszaltfügét raktam, szerintem az egy nagyon-nagyon-nagyon finom kenyer például. És utána csak azért, hogy megmutassam az embereknek, ugye régen nem volt bolti élesztő, hogy nem csak sós, de édes dolgokat is lehet kovásszal csinálni, ezért van egy szekció, ahol különböző péksüteményeket csinálok, perecet, bégelt, akkor török szimitet, ezt a kis karikát, amiken szezámmagok vannak, illetve utána olyan egy édes szekció, ahol különböző kalácsok, kelttészták, babkák, ilyenek vannak, hogy az emberek lássák, hogyha esetleg nincsen kéznél élesztő, vagy valami miatt nem szeretnének bolti élesztővel dolgozni, akkor ugyanúgy meg tudják csinálni kovásszal, ahogy a nagyanyáink, dédanyáink tették annak idején.
Ez a valami miatt egyébként fontos, tehát mást ad a kovász, mint az élesztő?
Hát
ízre?
Ízre tök más, igen, ugye az éleszt az egy ilyen pici valami, viszonylag semleges íze van, a kovásznak azért van egy ilyen domináns savassága, és pont ezért, amikor mondjuk édes sütiket csinál vele az ember, akkor fontos, hogy azt a kovászt jól karban tartsam, mert ugye minél tovább hagyom kvázi éhezni, annál jobban elsavanyodik, ami ugye egy csomó esetben jó dolog, ilyenkor viszont nem. Van egy technikája annak, hogy hogyan tudok úgynevezett édes kovászt csinálni, ami még kevésbé savanyú, tehát ott egy picit kell ahhoz gyakorlat, hogy az édes keltésztám jól sikerüljön kovásszal.
Az előbb említetted ezt a 2 napot. Írsz arról, hogy hogyan hatékony kenyeret sütni, tehát hogy hogyan lehet mondjuk eltárolni, mert hogy nem érdemes talán egyet.
Hát egyrészt hatékonyan én úgy szoktam kenyeret sütni, hogy etetem a kovászt, amikor kell, ebbe most inkább nem megyek bele, de akkor tudok kenyeret sütni, amikor tudom, hogy aznap a munkából viszonylag korán haza fogok menni, és időnként rá tudok nézni a tésztára. Tehát alapvetően a tésztát össze kell gyúrni, dagasztani kell, és utána néha át kell hajtogatni. Na most ez nyáron, amikor meleg van a lakásomban, sokkal rövidebb ideig tart, mint télen. Télen egy picit macerásot meg kell nézni, hogy melyik a lakás legmelegebb pontja, mennyi a páratartalom. Én a fürdőszobába szoktam a padlófűtésen, és akkor ott az viszonylag meleg, és tök jól működik. És ha már ugye van kenyerem, és azzal 2 napig maceráztam, onnantól kezdve nyilván nem akarom kidobni a felét kiszárítva, tehát én azt szoktam csinálni, hogy egyrészt van kenyeres zsákom, ilyen lemvászon zsák, abban tárolom a kenyeret, amit az elkövetkezendő pár nap meg fogok enni. Hozzátenném, a kovászolt kenyerek, hogyha jól tárolod, gyakorlatilag majdnem egy hétig elállnak tök jól, és 2-3 napig még a héjuk is ropogós. Hogyha tudom, hogy kevés kenyeret fogok enni, akkor föl szoktam vágni, és be szoktam rakni a mélyhűtőbe ilyen szeletenként, és akkor reggelire csak kiveszek egyet, és megpirítom, illetve félkészen be lehet rakni a mélyhűtőbe, és akkor így a végén rásütsz egyet, és akkor van bármikor friss kenyered, amikor szeretnéd. Illetve, hogyha mégis kiszárad a kenyerem, akkor abból zsemlemorzsát szoktam csinálni, ami teljesen másmilyen, mint ezek a szörnyű ipari bolti rettenetek, amiket veszel a közelbe.
Ugye, hogyha kenyér sütésről és kenyértagasztásról van szó, alapvetően ez a menek az jut eszébe, hogy hát az komoly fizikai munka, azért adsz könnyebbséget, szóval egyáltalán nem ragaszkodsz ezekhez a hagyományokhoz, lehet dagasztógéppel is csinálni.
Hát volt olyan, hogy bedöglött a dagasztógépem, és akkor nekem nagyon fájt az alkarom, tehát a dagasztás procedúrája, mint olyan, az Hát az fárasztó, tehát a keltészta, pláne ez az új trend, tehát hogy régen, ez mondjuk fontos, mert volt, aki írta a Facebookomon, hogy fú, ez túl nagy lukak vannak benne, és kifolyik belőle a kacsazsír, tehát alapvetően ősanyáink sűrűbb kenyereket csináltak. Az sokkal egyszerűbb volt. Igazából itt a művészet és a kihívás az, hogy ilyen nagy lukú kenyereid legyenek, ugye ez a mostani trend, és ehhez többek között az kell, hogy nagyon magas legyen a víztartalma a kenyérnek. Ettől ez a kenyértészta rettentően ragacsos. És nem csak az elején, mint az élesztős tésztáknál, hanem amikor már nagyon régen dagasztod, és már a sikerszálak szépen alakulnak ki a tésztában, még akkor is. Innentől kezdve nagyon kemény fizikai munka kézzel dagasztani, megvan ennek a szépsége egyébként, de én, ha tehetem, akkor szépen bedobom a robotgépembe, és akkor az megoldja helyettem.
Említetted, hogy ezt a fügéset szereted, ezt a diós és fügés kenyered. Engem lenyűgözött teljesen ez a kecske sajtos, amikor úgy elrejtesz benne sajtokat. Ez nagyon érdekes lehet.
Hát az egyébként nem annyira komplikált, csinálsz egy kenyértésztát, és van egy módja annak, ahogy belehajtogatod a sajtot igazából, ami a fantasztikus a kecske sajtosnál, hogy ugye miközben sül a kenyér, bugyog ki belőle ez a forró sajtszósz, nagyon-nagyon finom lesz a kenyér is, és ami ennél sokkal jobb, hogy az egész lakásnak ilyen nagyon-nagyon jó kenyeres sült sajtos illata lesz tőle.
Azt hiszem, hogy szinte minden lépést lefotóztatok, szóval ez egy nagyon jól is használható, meg jól tanulható belőle.
Muszáj egyébként a kenyérkészítéshez, az le van írva a könyvbe is, elsősorban gyakorlás kell, tehát csak könyvekből nem fogod tudni megtanulni.
De ahhoz, kurzusra, vagy egy
nem feltétlenül, én mondjuk nem kurzusokon tanultam meg, hanem konzultáltam pékekkel, videókat néztem, könyveket olvastam, de a saját tapasztalataid a legfontosabbak, illetve hogyha gondolod, akkor a Facebookon vannak ilyen csoportok, ahol meg tudod vitatni, hogy most ilyen lett, mit szúrhattam el, de az is benne van a könyvemben, hogy tényleg volt, hogy egy 4-5 emberrel konzultáltam azon, hogy ez most így néz ki, és nem úgy, és mindenkinek volt véleménye arról, hogy mit ronthattam el, és mindegyik teljesen más volt, mint másoké. Tehát igazából neked kell a saját kenyeredet megtanulni, érezni, irányítani. Viszont ettől függetlenül, ha te könyvet akarsz írni, muszáj, hogy minden munkafázis lefotózzál, mert máshogy nem fogja megérteni az, aki olvassa, hogy tulajdonképpen hogy jutottunk el A-ból B-be.
Mennyire volt, hogy is mondjam, a trendekkel szemben menő ötlet, amellett, hogy divat kenyeret sütni tényleg, tekintve, hogy ugye ma minden mentest dől ránk az, hogy ez se legyen benne, meg az se legyen benne, meg gluténmentes.
Ugye az alapvető különbség az élesztős meg a kovászos kenyér között az, hogy az élesztőben koncentráltan élesztő gombák vannak. Ezek egyébként teljesen természetes élesztő gombák, tehát nem az ördögtől való az élesztő egyáltalán, bárki bármit mond. A kovász kultúrában élesztő gombák vannak, vadélesztő gombák, annyi a különbség, hogy jóval kisebb koncentráltságban, mint hogyha mondjuk direkt élesztőt raknál, ilyen tömbélesztőt raknál a kenyérbe, és ami ezen kívül nagyon fontos, hogy vannak benne baktériumok, amik tejsavat termelnek. Ez a tejsav miközben lassan fermentálódik a kenyértészta, elkezdik szépen lassan lebontani az egyébként nehezen emészthető glutént, tehát mire te megeszed azt a kenyeret, addigra ez egy könnyebben emészthető kenyér lesz, mint ezek az iparilag felfújt gyors kenyerek. Tehát a glutén alapvetően valóban egy nehezen emészthető fehérjefajta, így könnyebben meg tudod emészteni, és ugye pont azért, mert magában a kovász kultúrában kicsi az élesztő koncentrációja, ezért van az, hogy ez a kenyér akár 10-szer is lassabban kell, mint egy élesztős, ilyen gyorsan felfújt, és az alatt szépen van ideje a tejsavnak arra, hogy elkezdje bontogatni a fehérjéket, és ettől kapsz egy egyébként nagyon finom, de ráadásul még könnyebben emészthető kenyeret is.
Miért kezdted el ezt csinálni?
Én már egyszer kovászoltam pár évvel ezelőtt egy egészen rövid ideig, és akkor volt valami, tényleg ezek az élesztő gombák így megérzik az embernek a hangulatváltozásait, volt valami szerelmi bánatom, és akkor megpenészedett a kovászom, és akkor így totál kiborultam, kidobtam, mondtam, többet én nem kovászolok, és akkor valahogy tavaly volt egy térdműtétem, és akkor eléggé unatkoztam, mert nem nagyon tudtam járni, és akkor kitaláltam, hogy akkor ilyenkor nekem, amikor valami miatt otthon vagyok, muszáj valami új hobbit csinálnom, mert van egy ilyen kényszerem, hogy mindig csináljak valamit, mondom, na, akkor megint nekiállok kovászolni, és most elkezdtem ezt egy felsőbb szinten csinálni, és gyakoroltam, és gyakorlatilag 2 hónap alatt szinte a nullából felfejlődtem odáig, hogy a Kenyérlelke Fesztiválon fehér kenyérben én lettem a 3. helyezett, ami egyébként ahhoz képest, hogy tényleg 2 hónapja kezdtem el, ahhoz képest egy elég nagy dolog volt. Azóta nyilván még egy csomót fejlődtem, de tényleg, ha az ember rákattan, akkor egyre többet akar tudni a kovászról, meg az ilyen típusú kenyerekről, mert tényleg egy nagyon-nagyon izgalmas téma.
De tulajdonképpen most a könyv miatt sütötted meg ezeket a dolgokat, mondtad, hogy kovásszal is megpróbáltad, hogy ezek működnek-e, vagy egyszerűen ilyen konyhát viszel?
Alapvetően nekem a fő csapás irány mindig ez a nagyon vidám, mediterrán közel-keleti hatásokkal tarkított konyha volt a kedvencem. Én Görögországban nőttem föl, meg mindenféle országokba éltem, tehát nekem a kenyér az az egyik csapás irány a gasztronómiában. Tehát, hogy amit én otthon gyakran csinálok, az a pita. Egyrészt, mert ugye azt nagyon gyorsan meg lehet csinálni, meg mindenfélehez, főleg ilyen nyári kencékhez, krémekhez, salátákhoz nagyon jól megy, és amióta kovászolok, azóta annyira rá vagyok kattanva én magam, főleg nyáron, amikor az ember folyton diétázik, kevés kenyeret eszem, hogy ha más nem, hetente egyszer azért kényszeresen megsütök néhány kenyeret, és elosztogatom őket mindenki állati hálás érte, mert ennyi kenyeret ugye nem lehet megenni, de ha az ember elkezd sütni, akkor muszáj, hogy süssön, mondom, tényleg olyan, mint a drog, és hogyha nem eszed meg, akkor is fog sütni. Az az én bölcs mondásom, hogy csak az a kalória nem hízlal, amit az ember nem nyelt le, úgyhogy én sokat rendezek mindenféle vendégségeket, és akkor megetetem másokkal. És akkor tök jó, mert sütöttem, élveztem, szerettem, megeszik, elviszik ajándékba, adom nekik, és állati hálásak értem, mert tényleg ezeknek a kenyereknek olyan íze van, hogy nagyon-nagyon kevés olyan pék van, aki olyan kovászolt kenyeret tud csinálni, mint egy ilyen otthoni.
Van valami trükkje, hogyha mondjuk ezeket az édességeket az ember kovásszal készíti, ugye banán kenyér van itt, csokoládé és meggyes babka, briós, és hát mindenféle csigák.
Hát azt mondtam neked, hogy sokkal lassabban uh-huh. kell, tehát például az a japán Hokkaido kenyerem, ami az elején van, ez egy teljes kalácsízű kenyér, ami benne van a könyvemben.
De ott főzni kell.
Ott mindenfélét kell csinálni, de reggeltől estig keleztettem, és csak másnap tudtam megsütni, tehát ezek macerás dolgok, úgyhogy igen, az édes keltésztek, ha lehet, még a sósaknál is lassabban kelnek, és miután tehát az élesztőket ugye a cukor táplálja, viszont ha arányaiban túl sok cukor van az élesztő gombákhoz hozzáadva, gyakorlatilag ozmózissal kiszívja az élesztőből a nedvességet, és meghalnak az élesztők még mielőtt föl tudnak fújni. És ezért voltak olyan sütemények, ahol egészen kevés rendes élesztőt is tettem a sütikhez, és onnan látszik, hogy nagyon kevés élesztő van magában a kovászban, hogy mit tudom én, ha csinálsz egy fél kilós kalácsot, akkor abba beleraksz simán egy egész kocka élesztőt, ami 50 gramm, vagy minimum a felét 25 gramm. Na most én ezekhez a sütikhez pluszban 2-3 grammokat, tehát ilyen félkörömnyi mennyiségű élesztőket raktam, és így tök jól megkeltek. Nem biztos, hogy ez sikerült volna a kovászommal. Úgyhogy igen, egy picit többet kell matakozni a kovásszal, de gyakorlatilag minden kalács tésztám, amit csináltam, puha, foszlós, finom, tehát hogy a végeredmény nagyon-nagyon jó lesz, csak picit időigényes.
Ezeknek az ételeknek azért a legtöbbjének van története. És ugye te írsz is róla, hogy ezt ezért szereted, azt azért a kedvenced, például ezt a szezámmagosat, ezt a görögországi gyerekkort, ezt említed benne, de vannak olyanok, amik tudod, hogy azért jutnak eszedbe, mert akkor az történt, vagy ahogy megtanultad.
Minden ételnek van története egyébként. Ugye a blogom is azért más, mint mások blogja, mert nem az van, hogy rögtön leírok egy receptet, hanem mindig van egy történet, ami kapcsolódik hozzá. Írják, hogy ez egy vicces könyv, az első könyvem az ennél ezerszer viccesebb, mert abban egy csomó személyes dolgot belevittem, amit ebbe azért nem akartam, mert ugye itt rengeteg a technika, de alapvetően, ha az ember főzni vagy sütni tanul, kísérletezik, akkor mindig van egy első alkalom, amikor megcsinálja, és ott mindig történik valami körülötte. Tehát igen, gyakorlatilag nincs olyan süti, ami csak úgy lett, mert így beleraktam a könyvbe, mindegyiknél volt valami, jöttek emberek, megkóstolták, leégett a konyha, kifutotta nem tudom micsoda, tehát valami persze, tehát a főzésben pont ez az izgalmas, hogy ugye nem csak maga a főzés az, ami tök jó tevékenység, hanem hogy valahogy mindig vannak körülötte emberek, bulik, barátok, és akkor valami mindig kötődik minden egyes ételhez, amit csinálok.
Déri Szilviával beszélgettünk Kovász Kaland című könyvéről, melynek alcíme Kenyerek, sós és édes sütemények természetesen. Ezt a gyönyörű kötetet a Book kiadó jelentette meg.